Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, dr. Inzert Éva, budapesti Békétettő testület elnöke, és azt kértem, hogy ilyen szezonzáró beszélgetést csinálják. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ügyek estek be a Békétettő testületekhez, jeles a Budapesthez legfőképpen. Nyilván idegenforgalmi szezonnal érdemes kezdeni. A nyár már eltelt, de azért nagyon sok ügy az most cseng le. Volt itt csőd is, ugye a Lagoon Travel csőd, azt hiszem itt is voltak ügyek talán, mintha olvastam volna erről valahol. Járatkésések, kimaradások, reklamációk, egyre érzékenyebbek vagyunk, ami a pénzügyeinket illeti, ugye, hogy egyre kevesebb van belőle.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ugye azért ezt a nyarat nagyban meghatározta a légi közlekedési anomáliák, ugye, amiről elég sokat hallhattunk, itt leginkább ugye akár a földi kiszolgáló személyzet, akár ugye a légi irányítók munkaerő hiányából adódó járatkésések és járattörlések. Ezek mind-mind lecsapódtak nálunk, tehát rengeteg ügyünk van, ami ezekkel kapcsolatos. Ugye ezeknek a témáját két részre lehet osztani. Ugye egyrészt az LK rendelet szerinti kártalanítás, amit kérnek a fogyasztók, ugye ez 3 órás késést meghaladóan, vagy ugye járattörlés esetén jár nekik, illetve késés vagy törlés során felmerült ugye költségeik térítése, amennyiben ugye ezt a légitársaság nem biztosítja, így például a szállás, vagy akár az alternatív hazautazásnak a költsége.
Meghiúsult esküvő, vagy biznisz, az nem érvényesíthető, hogy ezt egyszerűen végigbeszéltük már. Tehát, hogy akartam fotózni a naplementét éppen ott, és nem tudtam megkésett a gép, tehát se erkölcsi, se anyagi, így pluszban nincsen, ugye? Csak az, hogy hazaút, szálloda.
Így van, tehát, hogy azért ez relatíve szűken értelmezendő, tehát, hogy az, ami már olyan típusú kártérítés, ami például ilyen következménykár, tehát, hogy lekéstem egy üzleti meetinget, ami nekem több
egy óriási,
millió forintos szerződést, megbízást eredményezett volna, ugye ez már bírósági hatáskör, tehát, hogy ezt a Békétető testületi eljárás kereteiben nem tudjuk vizsgálni, mert ugye olyan fokú bizonyítás lenne, ami már ugye meghaladja Békétető testületi eljárás kereteit. Azonban azért így is jelentős összegekről van szó, tehát pont a múlt héten tárgyaltam én is egy olyan ügyet, ami a június végi párizsi járattörlés kapcsán egy 4 fős család, ahol az édesapa nem kapott semmiféle tájékoztatást arról, hogy mikor fognak ők hazajutni, nem volt ugye szállásuk se, a reptéren aludtak, és kétségbeesésébe a másnapi nem fapados légitársaság járatára 800 000 forintért megvette a 4 jegyét, de ennek egyébként ugye szerencsés kimenetele lett, mert ez megtéríti ugye a légitársaság számára,
tehát egy egyesség született. Ez jó hírakozat.
Igen.
Nem mindegy, hogy uniós, nem mindegy, hogy nem uniós, ugye?
Így van, ugye az LK rendelet, ugye az alapvetően az uniós országokban működő uniós tagállam által üzemeltetett légitársaságokra vonatkozó jogszabály. Tehát, hogyha ilyen légitársaságnak a járatkésése, járattörlése van, akkor vonatkozik rá ugye a kártalanítás, illetve ezeknek a költségeknek a megtérítési kötelezettsége. Ugye, hogyha nem uniós légitársaságról van szó, de unióból indul, vagy unióba érkezik, akkor azért szintén van csak kicsit szűkebb körbe ilyen típusú összegeknek a megtérítésére lehetőség.
Ez olyan, a webes vásárlás. Nem mindegy, hogy az a cég az Unióban dolgozik, és ott van a székhelye, ugye jól mondom, mert óvatosan fogalmazom,
igen,
a jogász, vagy pedig azon túl, mert más jogok illetnek meg, az ugyanígy működik ez.
Ugyanígy, tehát ugyanez persze.
Ez fontos, nem mint, hogyha az ember válogathatna. Hogyha valahol utazni kell, akkor utazni kell. Jó, szóval a lényeg az, hogy utazás szervezőkkel, utazás közvetítőkkel kapcsolatban, akkor sok ügy esetbe?
Igen, ugye, tehát hogy van egy kupac a légitársaság, a másik pedig ugye valóban ugye az utazási csomagok értékesítése kapcsán, leginkább ugye az utazás szervezők, utazás közvetítők, azért ennek is az egyik főszezonja a nyár, vagy legalábbis a mondjuk egzotikus országokban a nyáron lefoglalt, és ugye mondjuk az őszi szezonban történő megvalósításra vonatkozó ügyek, ahogy ön is említette, ugye azért itt volt egy pár olyan utazási iroda, amely például csődöt is jelentett, ezekkel kapcsolatban is számos eljárás van folyamatban nálunk. Ugye itt megint csak felhívnám a fogyasztók figyelmét arra, hogy minek kell utána nézni akkor, amikor szerződnek, főleg azért mondjuk egzotikus is egzotikus országokba, elég magas összegen, tehát hogy azért itt mindenképpen érdemes megnézni, hogy kivel szerződök, tehát ki az a vállalkozás, az egy magyar székhelyű, vagy egy külföldi székhelyű vállalkozás. Van-e neki ilyen bejegyzési száma? Ugye a magyar jogszabályok szerint utazás szervezői vagy utazás közvetítő tevékenységet csak az végezhet, akit ugye a Budapest Főváros Kormányhivatala a kereskedelemről szóló törvény feltételei alapján bejegyez, mint ilyen vállalkozás. Ugye ez azért nagyon fontos, mert ennek a bejegyzésnek olyan szigorú feltételei vannak, tehát hogy az a személy, aki a vállalkozást van felelős az utazás szervezésért, megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie, bankkal vagy biztosítóval ugye vagyonbiztosítási szerződése van, és vagyonbiztosítékot kell kötnie.
Ezt nem, ez, amikor én utazási szerződést kötök, biztos, hogy erre nem terjed ki az átlag turista utas figyelme. Inkább fordítsuk meg. Tudhatták volna azok a kárvalott utasok, akik mennek a béketető testülethez, és akár ennél a lagunnál, akár máshol, ha valamelyik csődben, tudhatták volna, kitűnt volna, valami hiányzott, és mégis működött?
Az, ami gyanút kell, hogy keltsen, az, hogyha egy nem magyar székhelyű vállalkozásunk van. Ez nem biztos, hogy alapvetően problémás, mert ettől még rendelkezhet engedéllyel, de mondjuk azért, hogyha olyan harmadik országbeli vállalkozásról van szó, ami mondjuk a Seychelles-szigetekre van bejegyezve, akkor azért már lehet kérdéses. Ugyanúgy azért ezt az engedélyszámot fel kell tüntetnie az utazási szerződésbe, tehát ha ez az engedélyszám nem szerepel, az megint csak okozhat gyanút. De nagyon sok az a baj ezek közül a vállalkozások közül, akik úgy működnek, külföldi székhelyű vállalkozással, hogy egyébként nagyon megtévesztő, mert egy forint számlára, egy magyar banknál forint számlára kell utalni, forintot kell utalni, tehát hogy nem eurót, nem dollárt, stb. Magyarul levelezek, magyar a honlapja, van, hogy egyébként van esetleg irodája is, tehát hogy fizikailag Budapest belvárosában van egy iroda. Van olyan is, hogy ugye korábban működött egy magyar vállalkozás, csak az mondjuk megszűnt, vagy az engedélyét visszavonták, ezért települnek át, és alakítanak egy külföldi székhelyű vállalkozást, tehát hogy azért, ha most a legegyszerűbb dolgot mondom, akkor tényleg az, hogy azt nézzük meg, hogy az utazási szerződésbe ki az, és hogyha az egy külföldi székhelyű vállalkozás, akkor azért kezdjünk egy picit utána
akkor
nézni.
Akkor még két kört fussunk.
Igen, hogy akkor van-e engedélye Magyarországon.
Autópályamatrica, az is benne volt most a hírekben az áremelkedések miatt. Ott is tudatosnak kell lenni, hogy mit vásárol az ember a jövő évre, hetit, vagy tíznaposat, havit, vagy éveset, melyik éri meg jobban. Volt két nyertes perük, ugye?
Így van, ugye az egyik az pont egy autópályamatricás ügyben volt. Ugye ez egy azért nagyon különleges ügy, mert a kúria hozott ugye döntést, tehát hogy ugye az első és másodfok után rendkívüli perorvoslati eljárásban a kúria is felülvizsgálta a Budapesti Béketető Testületnek az ajánlását, és azt helyben hagyta. Ez az ügy egyébként azt gondolom, hogy elvi jelentőségű döntés, és nagyon széles körben érintheti a fogyasztókat, hiszen arról van szó, hogy ugye felhajtok az autópályára, nincsen autópályamatricám, ugye lefényképez a rendszer, és a szolgáltatónak egy 60 napos jogvesztő határideje van arra nézve, hogy az üzemben tartó ismerté válásától, ami ugye ez a pillanat, hogy lefotózta, ugye 60 napos jogvesztő határideje van, hogy ezt a jogosulatlan úthasználati díjat ugye beszedje, és ugye ebben a perben ugye az volt a kérdés, hogy ez a 60 nap, ez igazából honnan ketyeg, tehát az ismerté válást, azt az mikortól jelent? Számít. Tehát, hogy onnan ketyeg, hogy ő lehívja a nyilvántartásból, hogy akkor ehhez az a rendszámhoz kitartozik, mint üzemben tartó, tehát, hogy onnantól ketyeg, de az mondjuk igen, valóban lehet, hogy 3 héttel azután volt, hogy én felhajtottam az autópályára, és egyébként a fotó már az ő rendelkezésére áll, vagy onnantól ketyeg a 60 nap, hogy felhajtottam, és ott van nála a fotó, és ugye ezt ugye kúria is kimondta, hogy attól a naptól számít az ismertévállás, amikor felhajtottam, és elkészül a fotó, hiszen a szolgáltatónak az egy munkaszervezési kérdése, hogy ő most ugye mikor nézi
meg. Meg hogy mennyire hatékony.
Tehát, hogyha valaki az autópályára való felhajtástól számított 60 napon túl kapja meg a poddíj fizetési felszólítást, akkor ez már nem joghatályos felhívás.
Tehát Magyarországon nincs precedens jog, ugye? Akkor ez mégis így van, ha a kúria azt mondta, hogy a béketetők után a béketetőknek volt igaza, és csak 60 nap, és nem 61, nem 65, akkor ezen túl, az most felteheti mindenki a kezét, akinek a 63. napon jött ki a papír?
Hát, hogyha...
Automatikusan nem.
Hát automatikusan nem, tehát hogy ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy ezt meg kell panaszolni a vállalkozásnál. Ha a vállalkozás ezt a panaszt valamiért elutasítaná, mert ez is lehet, hogy ő továbbra is másfajta jogértelmezést tart helyesnek, akkor ugye békhetető testülethez kell fordulni, hiszen azért a bíróságnak, főleg a kúriának ez a fajta ítélet azért a vállalkozást is kötelezi arra, hogy az eddigi joggyakorlatát azt változtassa meg, és az azért úgy járjon el, ahogy az a bíróság szerinti jogértelmezésben elvárható.
Még egy nyertes perről beszélgessünk, jó? Mert tudom, hogy ezek fontosak a béketető testületek életében. Ez meg áramszolgáltatóval volt kapcsolatos, hogy áramingadozás kicsapta a sütőt, ha jól olvastam, és akkor miért ment tönkre a sütő, nem rendeltetésszerűen használtam, vagy túláram volt, vagy ingadozott, meg ők visszakapcsolják, akkor szokott túláram lenni, azt tudom.
Igen, igen, ugye ez azért volt érdekes szintén ez a peres ügy, ahol szintén ugye a Budapesti Béketető Testület ajánlását hatájában fenntartotta a bíróság, mert az volt a kérdés, hogy egy áramszünet következtében meghibásodott háztartási gépben keletkezett kár miatt, ugye felelősség terheli-e a szolgáltatót. És ugye jelen helyzetben az történt, hogy ugye a áramszünetek azok természetesen normális velejárói
az
a szolgáltatás,
az
természetes, hogy lehet, tehát igen. Hogy ez nem is vitatja senki, itt sem ez volt a probléma, hanem ugye pontosan az áram visszakapcsolásakor ugye egy úgynevezett ilyen bekapcsolási impulzus van, de hogyha ez túl nagy, akkor ez bizonyos elektromos
készülékekben
okozhat kárt, és hát pont egy ilyen áramingadozásnak, hát hogy mondjam, esett áldozatául ez a szóban forgó az esetben lévő tűzhely is. Ugye itt a szolgáltatóhoz fordult ugye a fogyasztó, aki ugye elutasította a panaszát, és ezután fordult ugye a béketető testülethez a tűzhelynek a tulajdonosa, és ugye ő a áramszolgáltatótól a meghibásodott készülék ilyen paneljének a cseréjének a költségét kérte, meg egyébként ugye annak a bevizsgálási díját, ez körülbelül ilyen 30 000 forintos tétel jelentett. Az egyik nagyon érdekes jogi kérdés az volt, hogy vajon kin áll a bizonyítási teher, tehát hogy kinek kell azt bizonyítani, hogy az áram visszakapcsolási impulzus
az magas volt.
Ugye itt a bíróság...
Naplókat kell kikérni, az a szolgáltatóval.
Így van, de egyébként ebben az ügyben is az áramszolgáltató benyújtotta ezeket, tehát nem vitatta sem az áramszünetet, sőt maga hozta a bizonyítékot az áramszünetről, meg a visszakapcsolási impulzusról, meg stb. Tehát, hogy ez rendben van, de hogy alapvetően ugye az egyik, ami fontos ebben a perben, hogy ugye kimondta a bíróság, hogy a vállalkozás terheli a bizonyítási teher, tehát
Nem mindegy, hogy sütőt vagy akár az alkatrész, de ez inkább a legjobb, hogy sütőt kell valahova cincálni, meg fuvarozni, meg hurcolni, mert említett ezt a 30 000 forintot, annyi már lassan ki se jön egyszer elő, tehát igen. Tehát,
igen, ez igen. Egy évvel ezelőtti, vagy másfél évvel ezelőtti ügy, mert azért tudjuk, hogy a bírósági eljárások is, azért ugye nálunk is van egy eljárási idő.
Tehát, hogy ki terhel a bizonyítás terhe, az nagyon
így
fontos.
Van, tehát, hogy ez volt az egyik kérdés, ugye a másik pedig az, hogy fordulhat-e egyáltalán ugye ilyenfajta kártérítési kérelemmel a fogyasztó a béketető testülethez. Ahogy említettem, ugye a javítási számlán kívül a bevizsgálási véleménynek a díját is kérte, és ez a vélemény ez egyértelműen bizonyította, hogy a sütőt szabályozó áramkörben kialakult hibát, azt a túlfeszültség okozta. Ugye egyébként ugye nem szükséges független szakértői vélemény, hanem ugye a javító szervíznek ez a fajta véleménye ez elégséges a béketető testületi eljárásban. Gyakorlatilag ugye az, ami fontos, hogy ez olyan szempontból nem egy szakkérdés, hogy a béketető testület a szerviz véleménye alapján bizonyítottnak találta ezt a kérdést, és ugye ez alapozta meg a döntését. Tehát, hogy összefoglalva ugye azt tudjuk mondani, hogy a béketető testület az a fogyasztói szerződéseknél hozhat olyan döntést, ami ugye hibás teljesítéssel okozott kárral összefüggésben beadott kérelmekre vonatkozik, akkor és amennyiben a kártérítési kérelem ugye mind jogalapjában, mind összegszerűségében egyébként ugye bizonyított és megalapozott. Ez mit jelent? Tehát, hogy szükséges egyrészt a számla, ami a javítási vagy cserediát tartalmazza, illetve kell egy szerviztől egy ilyen szakvélemény, amelyben ugye a hiba okát megjelöli.
Hát egy picit elvesztettem a fonalat, de akkor az autós megúszta, a sütő megsüt, ugye?
Így van, tehát hogy mégis mindenki boldog.
Oké, nagyon szépen köszönöm. Hát nem tudom, az biztos, hogy ősszel télen sok dolguk lesz. jönnek majd a számlák. Én csak ennyit gondolok. Most dr. Tinzert Éva, a Budapesti Békéltető Testület elnöke volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.